Ihász Sándor fővárosi főügy és az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Előzetes letartóztatásban van a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora is, amit a bírósága az eljárás befolyásolásának, meghiúsításának veszélye miatt rendelt el. Milyen esélye van egy terheltnek meghiúsítani egy olyan eljárást, ami legrosszabb esetben is tavaly októberre óta operatív eszközökkel, ezek gondolom bíróság által engedélyezett eszközök voltak, folyik? Hát ez is kész van már ilyenkorra.
Nem? Hát nem. Ugye az megint, ami az operatív eszközök egy jelenti, ez ugye egy nyilván telefonlehallgatás és minden olyan más, amit úgynevezett titkos információítás, vagy adatszerzés körében nevesít a törvény. Ez kizárólag, hogy így mondjam, a nyilván a leendő gyanúsított, most már ugye gyanúsított vagy gyanúsítottak cselekményét a felderítés szakában hivatott vizsgálni. De tanukat, okiratokat és a többiknek a vizsgálatát a nyílt eljárásban még nem jelenti, ezek most kerültek sorra. Most volt ugye házkutatás is például. A számítástechnikai eszközök most lettek lefoglalva, arra most lett szakértő kiendelve.
Tehát ezeket az adatokat, hogy tanúkat ne tudjon befolyásolni.
Ezeket az adatokat még simán lehet, hogy így mondjam, vagy hát legalábbis a veszélye ennek fennáll, hogy ezeket lehet befolyásolni. Nyilván még egyszer mondom, most megint az ügytől elvonatkoztatva, hogy általában mondom, félreértés ne essék, de ugye itt egy alap probléma, vagy nem probléma, de egy alap helyzet egy büntetőeljárásban mindig az, hogy olyan személyeknek kell dönteni egy ahogy ön is mondta, alkalmasint jóval korábban történt cselekményről, akik ott nem voltak jelen, viszont az érdekük nyilván a szerepük szerint is különböző. Van egy vádló, van egy védő általában, meg van egy bíró, most ha ezeket a hatóság tagjait, vagy a hivatalos személyeket nézzük benne. Ezeknek nem érdeke az, hogy ne derüljön ki, hogy mi történt nyilván, de nekik kell rekonstruálni egy meglehetősen merev processzus, vagy büntetőeljárási törvény szabályai szerint egy történetet rekonstruálni, utólag visszakövetkeztetni, és ahogy az előbb is mondtuk, különböző hát, elég kötött szabályok szerint eljárva, idézőben mondva és félreértés ne esélye, de gúzsba kötve táncolni, tehát megfelelni azoknak a törvényes előírásoknak, amik vannak, ugyanakkor viszont felderíteni egy ügyet, és ezért, hát ugye mi nem tudjuk, hogy mi történt, most még egyszer mondom, a terhet lehet, hogy tudja, most nem prejudikálom azt, hogy ezt elkövette, de egy ügyben, ha a terhet tudja, hogy mi történt, akkor a helyzeti előnyben van. Arra szolgálnak ezek a kényszerintézkedések, hogy ezt a helyzeti előnyt, hogy így van, kiküszöbölje időlegesen a nyomozóhatósággal szembe, ő tudja, hogy mit kéne esetleg, ha a módja van rá, eltüntetni, megsemmisíteni, melyik tanút kéne befolyásolni, megfenyegetni, stb.
És ez idő kell, amíg kiderül. A Magyar Gárda betiltása után úgy tűnt laikusok számára, számomra is, hogy mintha a szervezők hamarabb ébredtek volna, mint ahogyan a rendőrség és az ügyészség ébredt, villámgyorsan egy új névvel, nem is nagyon más névvel, új Magyar Gárda névvel újjáalakították a szervezetet, és ha jól nézem a híreket, akkor a főkapitány ma is exponálja magát valahol itt Budapesten. Be tudják hozni ezt a lemaradást? Be akarják hozni?
Természetesen be akarjuk hozni, hát ugye három büntetőeljárás van folyamatban, ez alapvetően két kerületi ügyészségen. Ami itt az érdekesség általánosságban megint az szerintem az, illetve hát ezt kellett eldönteni, hogy az első kérdés az volt, hogy a Magyar Gárda mozgalom, illetve ez az egyesület, ez a kettő lefedi egymást, vagy ettől ez a kettő különbözik olyan értelemben, hogy amit ön is említett, a jogerős, feloszlató, a tevékenységet megszüntető bírósági döntés, az mindkettőre kiterjed, vagy csak a egyikre terjed ki, ugyanis ez is egy az újbóli fellépésüknek az iránya volt. Amilyen bűncselekményt felvetődik, az kettő, az egyik az a törvény vagy hatósági rendelkezés elleni izgatás, ezt bocsánat, hogy ennyire sablonszerűen mondtam, de ez a neve, a másik az egyesülési joggal visszaélés. Az első, amit mondtam, az azt hivatott büntetni, hogy kell hozzá egy olyan hatósági rendelkezés, és itt mindjárt feltöltött az, hogy a bírósági döntés az hatósági rendelkezése ilyen értelemben, ami ellen nagy nyilvánosság előtt az elkövetők általános engedetlenséggel uszítanak.
Ezek olyan... Magyarán nem hajtják végre, és ezt hangosan teszik, és azt is mondják, hogy ezt nem kell végrehajtani nektek sem, mert ez hülyeség.
Igen, és ehhez még kell az, amit az uszít fogalmánál már más bűncselekmény kapcsán is, ugye alkotmánybírósági értelmezést is igényelt, hogy ez áttevődjön, hogy így mondjam, ez az emocionális érzelmi tudattartalom, ez az indítatás áttevődjön azokra, akinek mondják. Ugye ez például a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy a jelenlegi adatok szerint az a tényállás, hogy amikor ezt újjáalakították, akkor ott a terheltek egy része felszólította kvázi az ott lévő tömeget vagy embereket, hogy akarnak-e ennek az újra megalakulott gárdának vagy szervezetnek a tagjai lenni, és ezt jelképezik, úgyhogy fölveszik újra ezt az egyenruhát és a többi. Tehát azért mondom, hogy nem elég az, hogy verbális felhívás alapján valaki emocionálisan, érzelmileg osztozik ennek a felhívásnak, a egyetért vele, vagy ő is ezt ugyanígy érzi, hanem ennek át kell, így van, át kell terülni erre a dologra. Na most, amit kérdés, az, hogy konkurál a két bűncselekmény, hogy így mondjam, mert ez az egyesülési joga visszaélés, az egy, ezt most a jogászok úgymond, a szubszidiárus bűncselekmény, azt jelenti, hogy ha súlyosabb bűncselekmény megvalósul ehhez képest, akkor ez nem fog megvalósulni, hanem más. Tehát magyarul itt, ami az eljárást illeti, az, hogy több ügy van folyamatban, több irányban. Nyilván az volt az első kérdés, hogy egyáltalán az, hogy ez az új gárda megalakult, az nem törvényese úgy, tehát ezt is vizsgálni kellett, az nem törvényese úgy, hogy egy teljesen új szervezetet alakít valaki. És egészen addig, amíg azt, ha bejegyzi a bíróság, utána egy nyilvánvalóan a tevékenység körétől eltérő cselekménysor miatt ismételten nem oszlatják föl, akkor addig az elvben törvényes. Tehát magyarul, hogy kontinuitás van, folytonosság van ennek a új szervezetnek és a réginek a tevékenysége között, tehát mondhatjuk-e azt, hogy ez újra van alakítva, vagy pedig egy új szervezet van megalakítva, mert ez sem mindegy. Azt mondtuk, hogy miután a rendelkezésre adatok azt erősítik, hogy egy újjáéledő magyar gárdáról van szó, ez is, meg az összes többi adat is azt mutatja, hogy itt ez a bűncselekmény megvalósulni látszik. Tehát azért mondom, hogy jelenleg több ilyen rendezvény, mondjuk így, vagy több ilyen összejövetel kapcsán történteknek a büntetőjogi vizsgálata folyamatban van, több gyanúsítás történt ebben, és a védekezések tisztázása kapcsán, illetve tanúkihallgatásokkal pontosan azt akarjuk, tehát a nyomozatosság azt akarja felderíteni, hogy ezek a tényállások, amit mondtam, hát a nagy nyilvánosság az nem kérdés, mert nyilvánvaló, hogy
mindenki tud róla.
Nyilván, hogy így van, hanem mondjuk ez az uszítás megtörténte, illetőleg melyik a kettő közül például, melyik törvényi tényállás, melyik bűncselekmény az, amelyik itt majd megállapítható lesz. Tehát azt gondolom, hogy fölzárkózott fölzárkóztak a nyomozóhatóságok, vagy az ügyészség is erre ön által kérdezett bűncselekményre. Nem hagyjuk azt, hogy ez nincs ez következmények nélkül, a büntetőeljárás folyamatban van.
Igen, nem, csak hogy úgy tűnik laikusok számára, számomra, hogy a feloszlatás, újjáalakulás, más néven újjáalakulás, feloszlatás, újjáalakulás, más néven újjáalakulás ciklusa végtelenségig folytatható, vagy legalábbis addig, amíg a szervezőknek erre szükségük van. Ennek a jog szab valami gátat?
Hát ugye az a gát, vagy az a probléma, hogy nyilván, ha én naponta tartok ilyen rendezvényt az országban a különböző helyeken, akkor a büntető eljárás, amíg ezt felderíti és amíg ezt bizonyítja, az nyilvánvalóan nem tudja utolérni ezt. Tehát ha ön erre utal, akkor ebbe igaza van. Tehát most, de ez más bűncselekmény is lehet, tehát hogy rágalmazok valakit, és...
Nem csak erre utalok igazából, hanem arra, hogy feloszlatják, eltelik egy kis idő, kevés idő, újjá alakulnak. Amíg újból feloszlatják, újból eljárást indítanak ellenük, sok idő telik el, és közben a tevékenységüket éppen választási időszakban korlátlanul ki tudják fejteni, hiszen nincsenek feloszlatva. És ez bármeddig csinálható.
Hát igen, csak nézze, az a helyzet, hogy ugye eljárni csak olyan lehet, ami bűncselekményt megvalósít. Tehát az, hogy önmagában valaki egy, amire én is utaltam, egy új szervezetet hoz létre, és hogyha ennek a céljai nem azonosak a korábbival, magyarul a bíróság ezt utóbb bejegyzi, tehát ez a szervezet teljesen törvényesen és szabályszerűen létrejön, akkor meg kell várni, és hát nyilván ennek megvan megint az eljárási időtartam, és meg a processzusa is, tehát a folyamata is, hogy lehet, ha amennyiben újra ugyanazokat a már feloszlatott szervezet által, a bíróság által nehezményezett, mondjuk így, vagy megtiltott célokat követi, akkor tehát ennek meg kell történnie, és ennek kapcsán eljárásnak kell újra indulnia ahhoz, hogy ez újra nem büntetőjogi eszközzel, ez feloszlatható legyen, hogy ez nem büntetőjárásban történt. A büntetőjárás arról szól, hogy volt egy nem büntetőjárásban feloszlató bírósági döntés, és ezzel szembeszegülnek, hogy így mondjam, az elkövetőink, és nem új szervezetet alakítanak, hanem a régit folytatják. Hát vagy úgy, hogy az egyesülés joga visszaélnek azért, mert az azt mondja az a tényleg, hogy bíróság által feloszlatott társadalmi szervezetnek a vezetésében vesz valaki részt, és itt is az a, hogy mondjam, probléma a tényállással, hogy csak a vezetés az, ami szankcionálható, tehát önmagában ezek a tagok, vagy ha valaki ebben nem vezet, hanem részt vesz, az ebbe a tényállásba így ebben a formában nem fér bele, illetve a másik tényállás, amit mondtam, az pedig ez az általános engedetlenségre uszítás a közjogalom megzavarására alkalmas módon nagy nyilvánosság előtt. Tehát ezeket az elemeket minden egyes konkrét történés, minden egyes konkrét összejövettel kapcsán vizsgálni kell, és a büntetőjog csak ezt tudja szankcionálni, meg csak így.
Hogy látják, a gyakorlatban elég életszerű ez a szabály? Mert diktatúrában könnyű volna az eset, becsuknák az egész társágot mindig, de a miénk az hála Istennek demokrácia.
Hát erre azt mondom, hogy mi jogalkalmazók vagyunk, és azt tudjuk alkalmazni, hát, hogy ez most egy nem lekam lepattintani a kérdés, vagy nem elpasszolni akarom, de hát mi azokat a szabályokat és tényállásokat tudjuk alkalmazni, szakmai tudásunk szerint a legjobban, amik megvannak. Tehát a jogot nem tudunk alkotni, hanem az, hogy most ez jó vagy nem jó, azt nem én akarom értékelni, meg nyilván nem is tehetem, hanem nekem az a dolgom, mint jogalkalmazónak, meg a nyomozóhatóságnak is, hogy a meglévő hatályos jogszabályokat, törvénytényásokat, bűncselekményeket ilyetén módon felderítse, illetve a hatályos jogot alkalmazza.
Ez nem okoz az ügyészségnek gondot, amikor szemmel láthatóan a jogban jártas ellenfeleik kezdik nagyon ügyesen használni a jog által kínált lehetőségeket?
Nézem, most én magánemberként, hangsúlyozom, magánemberként megkérdezem, hogy most az, amikor mondjuk évente az adótörvényekben bizonyos szakjogászok lukakat, mert mindig van benne luk, hogy így mondjam, keresnek vagy találnak és alkalmasint olyan cselekményeket követnek el, ami ilyetén módon az adócsalás tényállásában nem fog beleférni.
Az adóoptimalizálásnak.
Igen. Tehát akkor azért mondom, hogy nyilván ez a hétköznapi életünknek a része, de ezt még egyszer mondom mi, mármint azt, hogy most ez jó vagy nem jó, vagy hogy éljük azt meg, hogy lukak vannak ebben, vagy másképp is értelmezhető, vagy kijátszásra törekednek, azt én magánemberként nyilván van erről véleményem, de hát ez mint hivatalos beosztásban is ügyészként, illetve jogalkalmazóként ezt nem tisztem értékelni.
Tehát akkor különösebben gyorsabb, látványosabb eljárásokra ebben az ügyben nem lehet számítani, mert a jog nem enged ennél markánsabb
hát mondom, az időszerűségben az a probléma, hogy újabb és újabb ilyen rendezvények vannak. Valóban, ez ténykérdés országszerte. Hát most erre a jelenlegi büntető eljárás jognak a reakciója, az, hát most ezt lehet szubjektíven megint mondani, értékel, ez lassú vagy gyors, az nem gondolom, hogy a nyomozóhatóság ez direkt ilyen lassan, vagy ilyen időtartamban deríti föl, a törvény erre ad lehetőséget, tehát amint lehet reagálnak rá, de ettől több eszközük sem jogdogmatikailag, sem eljárásjogilag félek tőle, hogy nincsen.
Sok kormánypárti politikus érezteti, nagyon kevesen mondják, hogy az ügyészség velük szemben szigorúbban jár el, több kormánypárti politikus van eljárás alatt. Van-e valamilyen adatsoruk arra, hogy mikor, hány kormánypárti, hány ellenzéki politikus ellen indul eljárás bármilyen forrásból, és abból büntető eljárás milyen arányban lesz, mert az megmutatná?
Természetesen nincsen, ugyanúgy, hogy se arra nincs, hogy milyen vallású, vagy vallási csoportú, milyen felekezetű, vagy milyen nemzetiségű, stb. Csoportok ellen, vagy személyekkel indul eljárás, hát semmiféle ilyen statisztika nincs. Én azt tudom mondani, hogy az ügyészség is, hát nyilván én a magam nevében, illetve a magam szerepéből kifolyólag erről beszéljek, de azt gondolom, hogy nyomozó hatóságok is minden ügyben mindenféle politikai pressziótól, vagy az abban szereplő személyeknek a hovatartozásától függetlenül járnak el. Nyilván ez a jövőben is így lesz, tehát az a hivatásunk, hogy ha bűncselekményre feljelentés érkezik, vagy egy bűncselekmény megállapított egy ügybe, akkor azt kutya kötelességünk felderíteni, és ennek kapcsán az összes szükséges és törvényes eljárási cselekményt a lehető leggyorsabban megtenni, tehát itt alapvetően nyilván a szakszerűség, a törvényesség és az időszerűség az, ami három zsinórmérték. Ezek a keretek, illetve a törvény által meghatározott szabályok, azok, amik a mi cselekvésünket, vagy lehetőségeinket, most akár pozitív, akár negatív, mert lehet ez a gátja is, meg lehet ez az eszköztár lehetősége is, behatárolják, ezek azok, amik ezt meghatározzák, és attól függetlenül fogunk, és eddig is így volt, mindegyben úgy jártunk el, és ez nem egy lózunk, hanem ez tényleg visszakereshető és bizonyítható, mert mindjárt egy mondatot még utalnék rá, hogy szerintem mivel, tehát az, hogy abban milyen politikus van, vagy milyen közszereplő van, vagy milyen egyéb más szempontból frekventált személy, vagy nem frekventált személy, ez minket nem motivál, ez nem változtat az eljáráson, és hát azt gondolom, hogy ezt nagy valószínűséggel a közvélemény számára is ismerhető módon mind a bírósági döntéseknek a tartalma, mind adott esetben a felettes ügyészségeknek a jogorvoslatok kapcsán hozott döntései visszaigazolják. Magyarul azokat, amiket most én mondtam meg, ahogy eljárunk, ha jogorvoslat van bárki részéről, terhelt, panaszkodik, a sértetnek nem tetszik valami, és ezzel kapcsolatban ezt bármit sérelmez, azt nyilván egy felettes ügyészi szerv első körben, vagy a nyomozatosság döntésével kapcsolatban egy ügyészi szerv bírálja el. Ezeknek a nagy százaléka, a döntő kétharmadánál több része az elutasító döntés, magyarul szentesíti, egyetért azzal, amit első fokon hoztak, és hát ugyanilyen a bíróságoknak a mi döntéseinket, vagy a mi vádemeléseinket, vagy a bírósággal kapcsolatos munkánkat érő, hogy így mondjam, kritikája, vagy a visszaigazolása is. Utalhatunk itt arra, bár ez nem egy jó dolog, mert nem egy szent mutató, de azért a váderedményességi hát érték, az nem csak a fővárosi főügyészséget, hanem amblok az ügyészséget érintően hosszú idő óta és következetesen igen magas, ami természetesen, én ezt hozzáteszem, mindjárt nem feltétlenül lesz, most nyilván ez egy elég demagóg mondat lenne, hogy ez azért van, mert mi olyan jó dolgozunk, hanem, de azért mégiscsak egy nagyon fontos mérőszám, és azért ebben ez is benne van, hogy az ügyészség szakmák megalapozottak, csak természetesen hozzáteszem, hogy én úgy gondolom, hogy ehhez hozzájárul az eljárásjogi rendszerünk is, tehát amilyen az eljárásjogi szabályrendszer, amilyen ott a bizonyítási rendszer, a hierarchia, az egymás szerveknek egymásokba kapcsolata és azokból fakadó feladatköre, az is ebben nyilván szerepet játszik, illetve mondjuk különböző más részkérdések is, mert például, hogy vádirat van, de védirat nincsen. Hát most ezt mondom, annélkül, hogy belemennénk konkrét részletekben, nyilván az egész eljárásjogi rendszerünket nem tudjuk itt most értékelni, lehet, hogy valaki szerint jó, valaki szerint rossz. A lényeg az, ez a fontos, hogy mi mindenféle ilyen prejudikációtól vagy más körülménytől elvonatkoztatva a törvényzsinór mértéke szerint minden ügyben tehetségünk és szakmai képzettségünk szerint ugyanúgy és ugyanolyan elvek alapján eljárva igyekszünk dönteni.
A váderedményességig azért én is leszerettem volna jutni. Azt mondják, olvastam ilyen tanulmányt, szerintem én is olvastam, hogy ez egy masszív diktatúrákban szokott ilyen ütős váderedményessége lenni a vádhatóságnak. Nem akarom, hogy ezt vitassa, mert nyilván vitatná, de mennyire kiegyenlített a terhelt, a nyomozó meg a büntető hatóság erőviszonya egy büntetőügyben?
Hát ez egy nagyon messze vezető kérdés, ennél egy tanulmányt lehetne én illetve itt elmondani. Utalva arra, amit mondott, volt olyan magasabb ügyészségi vezető, aki azt mondta, hogy ő nem akar olyan országba élni, ahol 100%-os a váderedményességi mutató, nyilván ez utal arra, amit ön, vagy kvadrál arra, amit ön mondott. Még egyszer mondom, nyilvánvaló, hogy ezek olyan adatok, amikben nagyon sokféle értelmezési lehetőség meg adat az elemezhető, az felhozható pro és kontra, de azért az ténykérdés, hogy most a százalékoktól meg a számoktól, ha elvonatkoztatunk, azért az, aki bírósági ügyekben jártas, akár laikusként is, vagy aki ebbe a hivatásrendbe bármelyikben dolgozik, azért az tudja, hogy büntető ügyekben kisebb-nagyobb módosításokkal, most nem arról van szó, hogy egy jogi minősítés más, vagy egy bizonyítási körülmény más, de nagy valószínűséggel, vagy az ügyek döntő többségében a bíróságok azért kisebb, jóval kisebb arányban mentenek föl terheleteket, olyanokat, akiket az ügyészség megvádolt, mint akiket elítél, tehát azt gondolom, hogy a mi munkánknak az akkor is egy fontos mérő paramétere, hogy a bíróság többségében visszaigazolja azt, hogy az eljárások törvényesek voltak, szakszerűek voltak, illetőleg megalapozottak voltak, kisebb-nagyobb korrekciókkal. Na most, hát az, hogy kinek milyen jogai vannak, kinek milyen szerepe, vagy ez egyenlő-e a terheltek, amit ön kérdezett most, meg a bíróság, vagy az ügyészségnek a résztvevőinek a körülményeiben, az nagyon sok körülmény, nagyon sok szabály pontosítja, vagy korlátozza, vagy adja meg. Erre azt tudom mondani, hogy hát önmagában, ugye amikor a büntetési törvényt a jelenlegit megalkották, akkor fölvetődött alapkérdésként az, hogy szükséges-e az, hogy a nyomozás során konkrétan bizonyítanak mindent. Tanúkat hallgatnak, szakértőt, terheltet, minden eljárási cselekményt lefolytatnak olyat, ami utána a tárgyaláson meg kell ismételni. Azért, mert ez az eljárási szabály. Közvetlenség, szóbeliség, tehát a bíró az csak a közvetlenül előtte megvizsgált szóban is ott hát értéket, bizonyítékot alapíthat, ítéletet. Vagy elegendő lenne az, hogy a nyomozás nem erről szól, a nyomozás az csak adatgyűjtés, és utána a bírósági tárgyaláson történne ténylegesen kontradiktórius módon, tehát keresztkérdezéssel a vád és a védelem, így van, ott a tényás kiderítéseit, a felelősség eldöntése. Erre én azt tudom mondani, hogy ez egy teljesen mindegy, hogy ez egy szakmai döntés kérdése, meg egy szakmai vita lehet, hogy most melyik eljárási forma hatékonyabb, de az nagyon fontos mondat, hogy az biztos, hogy a jelenlegi formában, amikor mondjuk van olyan nem kevés ügyünk, amiben 5-6 évvel később kerül sor a bírósági tárgyalásoknak a kitűzésére, és még egyszer mondom, illetve gyorsan mondom, nem feltétlenül azért, mert a bírók ebben szakszerűtlenek, vagy törvénysértőek, vagy érdektelnek, hanem egész egyszerűen annyi ügy van, és mondom, az eljárásjogi rendszer olyan, hogy sajnos ez egy reális helyzet. Illetőleg hát köztudomásulag most nem akarom felsorolni, három ügyet szoktak említeni, mivel ugye 12 év után született jogerős ítélet, tehát akkor, ha ez így működik, és most, hogy ez miért így, meg hogy így ezt most hagyjuk, akkor biztos, hogy nem jó az, hogyha a rendőrség, vagy a nyomozó hatóság a nyomozás során csak adatgyűjtést végezne. Kérdezem én, hogy mi lenne akkor, ha 12 év múlva kellene, már bocsánat, de Mari néninek oda menni, és valamilyen tanúvallomást tenni arról, 12 évvel, vagy akár 5 évvel ezelőtt mit látott az ablakból, hát nem valószínű, hogy ott ez eredményre vezetne. Tehát magyarul ott az a mondat, hogy akkor ez jó lenne így ez az első modell, csak akkor azt gondolom, hogy egyébként azonban eljárási formában, meg országokban alkalmazott modellhez hasonlóan, nagyon gyorsan sor kerülne a tárgyalás kitűzésére, lényegében a cselekmény után egy rövid időn belül, és akkor tényleg, hát meg mondjuk az is egy fontos dolog lenne, hogy akkor a törvénykellő súlyával, szigorával lehetne büntetéseket kiszabni, mert megint az is nem azért történik ez, amit a közvélemény joggal egy-két ügyben úgy gondolom, hogy hát úgymond sérelmez, vagy furcsának, tehát hogy miért ilyen enyhe büntetések születnek, az nem azért van, mert ezt tartják a bírók arányban állónak a cselekménnyel és az elkövetőnek a bűnösségével, hanem mert például van egy időmúlás, amit valahol azért értékelni kell, ha az a terhelnek nem felruható.
Utolsó kérdésem, készül-e bármilyen módon az ügyészség a jelenleg ellenzéki politikai erő által a jelenleg kormányzati politikai erőnek beígért büntető eljárásokra?
Nyilvánvaló, hogy nem. Itt az a mérték, amit én mondtam az előbb, ha valaki, bárki feljelentést tesz, és abban a feljelentésben bűncselekményt alapítunk meg, akkor abban eljárunk, ha nem, akkor nem. Tehát nem fog senki bűncselekményt kreálni az ügyészségen olyanban, amiben nincs, viszont amiben megvan, abban független attól, hogy ki érintett benne, vagy ki lehet érintett, vagy ez kitette, vagy ki ellen szól, abban el kell járni. Ez nem csak a törvény szakmai szabálya, hanem azt gondolom, és hát nyilván nálam ez így van, de úgy gondolom, hogy ez minden kollégám nevében mondhatom, minden munkatársam nevében, ez egy erkölcsi parancs is. Aki ezt nem érzi magának, az nem való az ügyészségre.
Főügyész úr, köszönöm a tájékoztatást.
Köszönöm szépen.